Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején, kedves testvéreim, énekeljük a 66. dicséretünk első verszakát. 66. Zsoltárunk, bocsánat, első verszaka így hangzik: örvendj egész föld az Istennek. Helyünket elfoglalva, testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket a 42. Zsoltárunk éneklésével. 42. Zsoltárunk első, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik verszakának éneklésével. 42. Zsoltárunk így kezdődik: mint a szép híves patakra.
Thank you.
Gyertek testvéreim, fohászkodjunk. Hálát adok neked, drága mennyei atyánk, hogy most így itt lehetünk. Hálát adunk azért, hogy énekelhetünk hozzád, és hálát adunk azért, hogy ez az ének is arra bíztat bennünket, így a végén, hogy bízunk te benned. Bármilyen nehézség, bármilyen probléma is ér bennünket az életben, egyedül te legyél a mi bizodalmunk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy elküldted a te egyszülött fiadat, akiben üdvösségünk, örök életünk lehet. Te látod az életünket, te látod azt, hogy sokszor bűnökkel megterhelve jövünk eléd, de köszönjük azt, hogy a te fiad érdeméért most itt lehetünk, és a te fiad érdeméért meghallgatsz bennünket. Így kérünk azért a te szent lelked jelenlétéért, így most itt közöttünk. Amen. És most testvéreim, helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg a Heidelbergi KT 33. kérdés feleletét, amit Somogyi Péter presbiter testvérünk fog felolvasni nekünk.
A 88. kérdés. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az embernek megtérése? Két részből. Az óembernek megöldökléséből és az újembernek megelevenítéséből. Mi az óember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, és egyre jobban gyűlöljük és kerüljük őket. Mi az új ember megelevenítése? Istenbe való lelki öröm Krisztus által, és arra való vágyakozás és készség, hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint éljünk. De melyek a jó cselekedetek? Csak is azok, amelyek igaz hitből, Isten törvénye szerint az ő dicsőségére történnek, és nem azok, amelyek a mi vélekedésünkben vagy emberek rendelésein alapulnak. Hogyan szól Isten törvénye? Ezeket mondja Isten, első parancsolat. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyáknak vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik parancsolat. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába neved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy azt megszenteld. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Ötödik parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Hatodik parancsolat. Ne ölj! Hetedik parancsolat. Ne paráználkodjál! Nyolcadik parancsolat. Ne lopj! Kilencedik parancsolat. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Tizedik parancsolat. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se öklét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.
Hallgassátok testvéreim, Isten igéjét, amint írva található Jakab apostol levelében, az első fejezetben válogatott verseket fogok felolvasni. Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeli az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévejegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása, Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük, mennyi atyánk, hogy te elküldted a te szent lelkedet. Hálásak vagyunk neked azért, hogy most a te szent lelkeddel megértetjük a te igédet, a te üzenetedet. Így kérlek, egyrészt magamért is, te látod, hogy sokszor mennyire nehezen fogalmazok, mennyire sokszor alkalmatlannak érzem magam erre, de kérlek azért, hogy tudjam átadni az üzenetet, és kérlek testvéreimért is, akik most itt vannak, hogy őket is te formáld, tedd készi az ő szívüket, hogy meghallják a te igédet, meghallják a te szavadat, és amikor elmennek, akkor tudjanak úgy is cselekedni. Amen. Igehirdetésre válaszolva, vagy igehirdetésre készülve testvéreim, énekeljük a 370. dicséretünk első verszakát. Helyeteket elfoglalva testvéreim, hallgassátok Istennek igéjét, ami alapján szólni kívánom közöttetek az ő üzenetét, írva található Mózes első könyvében, a 22. fejezetben, az első 14 versben. Tehát 1 Mózes 22, 1, 14. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította Ábrahám. Ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Moriá földjére, és áldozz fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám. Ő pedig így felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám. Rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor felemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Hát most így körbenézek, nem tudom, hogy két héttel ezelőtt kik voltak itt, és ahhoz az Isten tisztelethez szeretnék kapcsolódni, de akik nem voltak, vagy nem emlékeznek rá, azok ne pánikoljanak, anélkül is érteni fogják az egészet. Talán akik itt voltak, emlékeznek arra, hogy a napi igészakasz alapján az Efézus 6-ból, ugye ott kiemeltem azt, hogy ugye nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem erők és hatalmak ellen. És ott próbáltam úgymond a kísértésről beszélni. És most ugyanezt próbálom megtenni a testvéreknek, de egy kicsit másik oldalról megközelítve. Hisz ha olvassátok a Szentírást, akkor talán feltűnik nektek is, hogy a Szentírásban bizonyos részek, nagy részek tanítások. Bizonyos részek pedig élethelyzetek. Embereknek élet szituációit mutatja. Azokat, vagy azokat a helyzeteket, hogy például az Istennel való kapcsolatukat ők hogyan élik meg. Most, hogyha csak néhány példát emelek a Bibliából. Ott van például Péter. Talán ő tudunk, vagy ő jut először leginkább eszünkbe. Ugye ő volt az, aki odállt Jézus elé, és azt mondta, hogy Uram, ha téged bárki megtagad, én téged akkor se foglak. És utána mi történt? Mégiscsak megtagadta Jézust. De később mégis azt látjuk, hogy ő lett az egyik egyháznak az alapítója. Aztán ott van Keresztelő János, akiről azt olvassuk, amikor megkeresztelte Jézust, látta, mint galamb szállt le Jézusra, és ott megbizonyosodott arról, hogy na, ez a Krisztus. Ennek voltam én az útkészítője. De mi történik akkor, amikor fogságban van? Tanítványokat küld Jézushoz ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Elkezdett kételkedni. Vagy hogy ószövetségi példát is hozzak, ott van például Jákob, aki Istennel harcolt. Ugye ez a nevének a jelentése is. Istennel küzdő, Istennel harcoló. És ez igazából jellemezte az ő egész életét. Láthatjuk, hogy számtalan, rengeteg példa van a Bibliában, ami megmutatja számunkra azt, hogyha olvasunk például egy Bibliában mondjuk egy tanítást, akkor látjuk azt, hogy hogyan valósul meg esetleg egy-egy embernek az életében. És itt van például Ábrahám. És felolvastam ebből Ábrahám életéből egy kis szeletet. Ez pedig a próbatétele. Egy elég ismert ige szakasz. Nagyon ismerjük talán. Nem is tudom, hány igehirdetést hallottunk már erről. Mielőtt bármibe is belekezdenék, azonban talán a testvéreimnek eszébe jut az, vagy lehet, hogy a testvéreknek még nem, de én már gondolkoztam azon, és lehet, hogy csak én voltam ez, hogy miért történt az, hogy Isten egy olyan dologra hívta Ábrahámot, amit más helyen például tilt. Azt mondja neki, hogy menj el, áldozd fel a fiadat. De mégis más ige szakaszokban pedig azt olvassuk, hogy ez egy tiltott dolog volt. És később, bár igazából nem kellett volna sokat gondolkoznom rajta, de aztán leesett a tantusz, hogy ebben az időben, amikor Ábrahámot megszólította az Isten, még nem volt Mózes sehol. Nem volt mózesi törvénykönyv, nem volt 10 parancsolat sem. Ezért nem tudhatta azt, hogy a gyermekáldozat az például nem egy jó dolog. Isten ezt az áldozatot nem támogatja. De mégis azt látjuk, hogy ezzel lett Ábrahám megkísértve, vagy próbára téve. És ez igazából a próbának a lényege is. Az, hogy talán a testvéreim tudják, hogy itt, vagy talán bibliai ismeretből, hogy itt a környező népeknek, akár kánaániaknak, akár föníciaiaknak szokás volt ez a dolog. Hogyha valamit akarunk egy istenségtől, akkor milyen lenne, hogyha feláldoznánk egy gyermeket? És akkor megtudjuk, hogy az tényleg úgy van-e, vagy hogyha esőt akarunk, akkor feláldozzuk a gyermekeinket, hogy legyen eső, legyen termésünk, éljünk, legyen mit ennünk. Ez egy teljesen szokványos dolog volt. És amikor Ábrahámot Isten megszólítja azzal, hogy menj el és áldozd fel a fiad, ez igazából, most ezt így rossz így kimondani, de Ábrahámnak is egy teljesen szokványos dolog volt. Azt mondta, hogy rendben, miért ne? Nem volt kijelentése, nem volt bibliája. Azt mondta, rendben uram, megteszem, elmegyek. Ez volt az ő próbájának a lényege. És úgy gondolom, hogy minden időszaknak megvan a maga próbája, megvan a maga kísértése. Csak hogy egy kicsit jobban értsék a testvéreim, most mondok egy példát néhány száz évvel ezelőttről. Képzeljük csak el ezt, amikor Luther kiállt, és elmondta a pápáról azt, a katolikus egyház fejéről mondta azt, hogy ő az Antikrisztus. Egy olyan korszakban mondta ezt, ahol mindenki azt mondta, hogy a pápa Krisztusnak a helytartója. És amit ő mond, az úgy van. Mondhatnánk azt, hogy ő volt az Isten. És mégis Luther megtette azt, hogy kiállt, és azt mondta, hogy ő az Antikrisztus. És mégis mit tapasztalt ez a Luther ott a környező emberek közül, például a klérusok közül? Tudjuk azt, hogy Luther abban a korban egy nagyon elismert ember volt. Nagyon szerettek vele beszélgetni, mert egy ilyen beszédes fickó volt. És ez a Luther nagyon szeretett sörözgetni is. És tudjuk azt róla, hogy nagy beszélgetéseket folytatott ilyen sörözőkben. És amikor ezt elmondta a pápáról Luther, akkor valószínűleg megtapasztalta azt is, hogy őt szépen elkezdik elhagyni. Azt az embert, akit eddig elismertek, akire eddig úgy tekintettek, mint egy doktor, egy nagy professzor, egyszer csak ezután a kijelentése alapján azt mondták, hogy bocsi, de mi most inkább elhatárolódunk tőled. És talán azt is hallatta, hogy ő egy nem éppen szerzetesnek való ember, és tudjuk azt is, hogy egy apácát vett feleségül. És mégis, most felolvasok tőle néhány mondatot, mégis ezt tudta kimondani abban a korban. Nevezzenek, aminek csak akarnak, de én tudom, hogy Isten szólt a lelkemnek a nagy igazságot, hogy az ember Jézus Krisztusba vetett hit által igazul meg, és nem a pápa által rendelt ceremóniák által, sem az általa biztosított bűnbocsánatok révén, és ha a nevem a pokol mélységére vettetnék is, akkor is hirdetni fogom ez igazságot, miről bizonyos vagyok, és Isten nevében nyelvem nem fogom visszatartani. Minden kornak megvannak a maga próbái. Luthernek az volt a próbája, hogy ebben a korban kimerjen állni, és ezeket a mondatokat kimerje mondani. Ábrahámnak is megvolt a maga próbája, a maga korában. De most talán föltetném azt a kérdést, hogy talán testvéreim, tudjátok-e azt, hogy a mikorunkban is megvannak a próbák? A mikorunkban is ott vannak a kísértések, a nehézségek. Mik lehetnek ezek? És én most csak néhány dolgot fogok itt feleveníteni a testvéreknek, és nem fogok ilyen nagy dolgokat mondani, hogy hát áldozzuk fel mi is a gyermekeinket, vagy mi is álljunk ki, és tegyünk bizonyságot, ahogy Luther tette, hisz nem hiszem, hogy talán erre hív bennünket Isten, mert ugye Luther, tudjuk őtől a származik utána a reformáció. Ő indította el ezt az egészet, és ma gyermekeink, mindannyian ezt tanuljuk az iskolákban. Én csak ilyen apró dolgokat fogok megemlíteni. Ilyen korunknak nagy problémája, ami sajnálatos módon, mondhatnám azt, a kommunizmus nevelt ki bennünk, az az, hogy járjunk-e templomba vasárnaponként. Amikor fölkelek vasárnap reggel, eldöntöm azt, hogy én most elmenjek-e Isten tiszteletre, vagy sem. Melyik a fontosabb a számomra? Az, hogy én most tovább aludjak, hisz ott volt a hétnek 5 napja, vagy talán 6 is, és dolgoztam 6 napon át, esetleg 10 órán keresztül, és néha eszembe jut, főleg nekem általában, amikor például a Calvin téről kell idáig elbotorkálnom, több mint 1 óra alatt, hogy most eljöjjek Isten tiszteletre, vagy sem. És konkrétan egy fél órás hitharcot kell megvívjak, hogy elinduljak-e vagy sem. Hogy felvegyem a cipőmet, vagy sem. Ez egy próba. Egy elég egyszerű történet volt. De ott van például, hogy csak így fölteszem kérdésnek, a házasság kérdése. Nagyon sokan ma már úgy élnek, hogy elég élettársi viszonyban élünk. Azért, mert ha netalántán valami nem tetszik a másik illetőben, akkor elválnak útjaink. Nem házasodunk össze. De talán ti most úgy vagytok itt, hogy minden vasárnap jártok Isten tiszteletre. És talán úgy vagytok itt, akiknek már van feleségük, van férjük, ezzel már nem küzdködnek, hogy élettársi vagy házassági kapcsolatban éljünk-e. Akkor mondok egy utolsót, egy közelebbi próbatételt. Teljesen mindegy, hogy reggel, délben vagy este. De fölteszem a kérdést, fontos-e az, vagy meg tudjuk-e azt tenni, hogy csendességet tartunk? Vagy az, hogy leülünk és olvassuk a Szentírást? Az fontos-e, hogy ápoljuk az Istennel való kapcsolatot? Ugye ma a korunkban nagyon sokan, körülbelül az országnak a 90%-a, sőt sokkal több, talán olyan 95%-a egyáltalán nem olvas Szentírást. És még szerintem kevés számot is mondtam. Én olyan körben nőttem föl, olyan emberek vesznek engem körbe, akik egyáltalán semmilyen úton, módon nem ragaszkodnak a Szentíráshoz, semmilyen egyházi kapcsolatuk sincs. Se az édesanyám, se az édesapám, se a testvérem. És ott vagyok egy olyan közegben, egy olyan emberek között, ott nőttem föl közöttük. De ott van mindig is ez a próbatétel. Megint mondom, teljesen mindegy reggel, délben, este, csak így fogalmazok, hogy amikor felkelek, fontos-e számomra az, hogy én most ezt a kapcsolatot ápolni akarom? Az Istennel való kapcsolat fontos-e számomra, hogy ezt naponként ápoljam, hogy minél jobban őt megismerjem? Én most csak itt három dolgot említettem, három próbát, ami jellemző a mi életünkre, vagy akkor inkább így fogalmazok, talán az én életemre. De talán testvéreim is el tudnak azon gondolkozni, hogy milyen próbákban vagytok ti, mik jellemeznek benneteket. És most visszatérek ehhez a történethez, Ábrahám történetéhez, és most arról szeretnék beszélni, hogy a próba alatt mi volt jellemző Ábrahámra. Milyen dolgokat tudnánk belőle kiemelni, esetleg a magunk életére nézve is. Három dolgot fogok kiemelni. Első az, hogy érdekes megfigyelni, hogy Ábrahám Isten szavára semmilyen úton, módon nem válaszolt. Vagy legalábbis nincs feljegyezve semmi. Ezért én arra gondolok, hogy talán nem is volt. Ugye elég durván hangzik a parancs, hogyha még egyszer felolvastam. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Moriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Hát ez azért elég keményen hangzik, hogy én elmenjek, és ezt megtegyem. Ha elkezdett volna, úgymond, így fogalmazok, hisztízni Ábrahám, teljes joggal megértettem volna. Vagy talán úgy imádkozott volna, hogy hát atyám, várjunk csak, ott van Eliézer, a házamnak felügyelője, milyen lenne, ha őt vinném, nem a fiamat? Na, ez mit szólsz? Nem hangzik ilyen se, hanem mi történik? Elmegy, és megteszi azt, amit mond, nem kezd el, úgymond, hisztízni. Nekem, most elnézést a testvéreknek, nem emlékszem, hogy ezt hol olvastam, de olvastam egyszer egy olyan faluról, egy afrikai faluról, ahol amikor elkezdődik a monszun időszak, akkor a falu egy ilyen kis folyó mellett épült, és a folyónak a két partján rengeteg kő van kirakva, de ilyen nehéz kövek. És amikor ez a monszunos időszak van, akkor a helybéliek úgy szoktak átkelni a folyón, hogy fölemelnek egy nagy követ, és átsétálnak rajta. Ugye nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy az afrikaiak nem arról híresek, hogy mondjuk 90%-uk elhízott volna, ezért fontos számukra az, hogy fölemeljenek egy követ, és ne vigyen el őket a sodrás. És egyszer egyik vizitúra alkalmával volt lehetőségem ezt tapasztalni, amikor egyik alkalommal üres vizes kannákkal átgázoltam egy folyón, és körülbelül 10 méterrel lejjebb értem partot. Kimentem a partra, megtöltöttem a vizes kannákat, ezek ilyen 25 literes kannák voltak, és elkezdtem visszasétálni két kannával. És amikor visszafele sétáltam a folyón, azt vettem észre, hogy szinte alig sodor el a víz. Nincs ereje rám nézve. Azért, mert plusz 50 kilóval több voltam. És mit akarok ezzel mondani? Azt, testvéreim, hogy a próbáink, a nehézségeink, azok nem azért vannak, hogy azokkal elkezdjünk úgymond lázadozni, hogy elkezdjük ezt másoknak elmondani, minden egyes problémánkat. Ábrahám se ezt tette, nem kezdett el kérdezősködni. Nem rohant oda Istenhez, egyszerűen tette. A próbáknak a lényege az, hogy mi közelebb kerüljünk Istenhez. Vagy hogyha a példánál maradok, próbának a lényege az, hogy átjussunk a folyó túloldalára. Másodszor azt is érdekes megfigyelni, bár ez egy kicsit lehet, hogy hosszabban fogok időzni, hogy Ábrahám ezt az esetet nem beszélte meg Sárával. Én most itt nem azt akarom kiemelni, hogyha bármilyen nehézségben vagyunk, akkor mi se beszéljük meg a feleségeinkkel, barátainkkal, mert van egy olyan prédikátori igeszakasz is, hogy a ketten a terhet jobban viselik. Ketten, ha egy ágyban fekszenek, egymást felmelegítik. Ha az egyik elesik, a másik felemeli. Nagyon fontos az, hogy támogassuk a másikat. Nagyon fontos az, hogy ott legyünk a másiknak akkor, amikor nehézségben, próbában van. Nekem csak egyetlen egy példa jutott ebből eszembe. Egyik gyülekezeti éten beszélgettem egy gyülekezeti taggal, bár ezt túlzás beszélgetésnek hívni, mert én inkább hallgattam. És ez a testvér olyan 2-3 órán keresztül csak beszélt hozzám, és elmondta az életének a nehézségeit, gyötrelmeit. És emlékszem arra, amikor morzsaszedegetésnél egyszer csak elmondta, hogy hát mi volt neki jó ebben a hétben, és felemlítette ezt a beszélgetésünket. És azt mondta, hogy nagyon jó volt egy testvére beszélgetni. És én ott ültem, mondtam, hogy hát én egy szót nem szólaltam meg, én csak meghallgattam őt. És ő azt mondta ott, hogy hát ez a beszélgetés neki nagyon jó volt. Testvéreim, a próbákban, a nehézségeinkben nagyon fontos az, hogy valaki mellettünk álljon. És tudom, hogy ez csak egy emberi módon hangzik. Emberként mondom ezt, de emberek vagyunk, testvéreim, és ezt nem szabad elhallgatnunk. Fontos az, hogy ott legyen mellettünk valaki, akár barát, akár testvér, akár házastárs. De itt, ebben a szakaszban azt olvassuk, hogy Ábrahám mégsem ment oda Sárához. Miért? Hát azért, mert én el tudom képzelni Ábrahámról azt, hogy ő penge élen táncolt. Ott volt a fia, akit most fel kellett áldoznia. És ha oda ment volna Sárához, és elmondta volna neki mindezt, hogy hát Sára, figyelj, megszólított engem Isten, és azt mondta, hogy áldozzam föl, és Sárának ezt elmondta volna, akkor igen könnyen letéríthette volna erről az útról. Isten szaváról. És ezért ő inkább úgy döntött, hogy Sárának nem mondja el. Miért? Mert Istennek volt szava hozzá. Volt egy kijelentése Ábrahámhoz. És ő ehhez ragaszkodott. Azt mondta, hogy rendben van, Uram, én ezt véghez viszem. És ezért is úgy gondolom, hogy nem ment oda Sárához. Harmadszor pedig érdekes megfigyelni azt is, hogy a próba alatt Ábrahám mindvégig megmaradt Istene mellett. És most talán egy kicsit elidőzök itt azon a szón, hogy mit jelent az, hogy próba. Mind a héber, mind pedig a görög szó valami olyasmit jelent, hogy megpróbálni, megkísérteni. Ugye nem hiába olvastam fel a Jakabi részt is. Ugye ott is szó szerint, ha felolvassuk, amikor azt mondja, hogy tartsátok mindenkor örömnek, a különféle kísértésekbe estek, azt úgy is lehet fordítani, tartsátok mindenkor örömnek, a különféle próbákba estek. Szó szerint így hangzik, csak az új fordításunk kísértésnek fordította. És talán a testvéreimnek fölötlik, hogy de hát ott van a mi atyánk is. Igen, testvérem, ott is úgy kellene fordítani, hogy ne vígy engem a próbába. De ha már benne vagyok, akkor szabadíts meg engem a gonosztól. És mit jelent ez a szó? Ez valami olyasmit jelent, a próba, talán úgy tudom elképzelni, olyan, mint amikor az aranyat megpróbálják, amikor felhevítik, hogy mennyi az arany tartalma. Nem tudom, testvérek, tudják-e, hogy olyankor mi történik? Amikor ilyen, hogy is mondják ezt, ilyen víz állapotú lesz az arany, akkor az történik, hogy a különféle salakanyagok, ami nem arany, azok sokkal könnyebbek, és följenek a felszínre. Kiderül, hogy mi van abban valójában. A próbának is ez a lényege. Említettem Péternek a történetét, aki ugye mindig bizonságot tett a szájával arról, hogy igen, Uram, ha bármi történik, én mindenkor követlek téged. És utána mi történik? Ott hagyta őt. Amikor kérdőre vonják, amikor azt mondják neki, hogy de várjál, te, téged láttalak Jézussal, nem te vagy az? Azt mondja, nem én voltam. Mindig választhatunk a próbák során. Mit teszünk? Hitvallást teszünk-e mellette, amikor kérdőre vonjuk? És Péter esetében is ez volt a próbatétele. Ott volt abban a helyzetben, de ő mit tett? Megtagadta az Urát. Számunkra is ilyen próbák vannak, és a próba ezt jelenti, megpróbáltatunk. Az egy dolog, hogy mi mit vallunk a szánkkal, de az megint egy másik dolog, hogy mi van a mi szívünkben. És az, hogy mi van a mi szívünkben, az a próbák alatt derül ki, hogy salak-e az, ami ott van, vagy pedig arany. Aztán beszélnem kell arról is, hogy Ábrahámnak ebben a történetben milyen áldásai származtak. Először azt olvassuk, hogy a próba vissza lett vonva, és Izsákot is visszakapta. Ugye említettem azt, hogy a próba lényege az, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Az, hogy közelebb kerülünk őhozzá, és az, hogy megtudom azt, hogy mi van bennem igazán. Hiszek-e ő benne igazán? Tudok-e benne bízni igazán? Visszakapta a fiát. De miért is? Ugye el tudom képzelni azt az esetet, hogy Ábrahám jó időskorára kapott egy gyermeket. Hát el tudjuk képzelni azt, hogy már mondjuk 20 éves korunk óta vágyunk egy gyermekre, és nem kapjuk meg. És egyszer csak jó idősen kapsz egy gyermeket, hát annak biztos nagyon örülni fogsz. Hát boldog leszel, nem, hogy végre, valahára van egy gyermekem, akinek átadhatom a tudásomat, akit nevelhetek, aki olyan lehet mondjuk, mint én. Mert ez lehet, hogy neki nem lesz jó, de nekem jó lesz. De mégis van egy gyermekem, akit szerethetek, akit becsülhetek. És Ábrahám is ezt kapta. És mi volt a próbája? Add nekem oda ezt a gyermeket. Testvérem, mi van az életedben az első helyen? Azt kéri Isten próbaképpen. Azért, hogy ő kerüljön az első helyre. Azért, hogy ő legyen az életedben az első. Aszerint cselekedj, és aszerint dönts. Másodszor pedig érdekes az is, hogy Ábrahám számára Isten neve még jobban ki lett jelentve. Ugye így nevezi a 14. versben, hogy Jehova Jiré, vagy lehetne, ugye itt úgy fordítják, hogy az Úr gondoskodik. Lehet, hogy már mondtam ezt a példámat is, most előre elnézést kérek, nem tudom, hogy ezt már hol mondtam, vagy kinek mondtam, de most április-május környékén történt az, hogy volt az egyik tanárom, akinek az egyik jellegzetessége mindig az volt az óráin, hogy hát így fogalmazok a testvéreimnek, hogy hát elég durván eretnek dolgokat mondott az órákon. És mondhatnám azt is, hogy az órák sokszor ilyen késerős hangulatba folytak. Bár most csak túlzok, de nem így történtek, de nagyon sokszor veszekedtünk az órákon ezzel a tanárral. És megtörtént ezzel a tanárral az is, sajnálatos módon, hogy egyik napról a másikra, amikor megjelentünk órán, hát azt láttuk, hogy nincs haja, nincs szemöldöke, nincs szempillája, és nincs szakálla se. Rákos lett. És ott az elmúlt 5 évben, eddig semmi, soha nem hangzott el tőle, de ott elmondta számunkra, hogy mit jelent ez a próba. És ott egy olyan hitvallást mondott nekünk azon az órán, hogy elmondta azt, hogy amikor jött az órára, akkor annyira csodálkozott Istennek a gondviselésén, azon, hogy ő mennyire gondoskodik az emberről, arról, hogy őt így teremtette meg. Mert amikor jött ezen a nyári meleg napon, akkor egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a homlokáról jött az izzadság, és belefolyt a szemébe. És rájött arra, hogy mire való a szemöldök. Hogy az izzadságot elvezeti. És amikor jött, fújt a szél, hunyorított, de hiába, telement porral a szeme, és azt mondta, erre is rácsodálkozott. Miért van az embernek szempillája? És utána elmondta nekünk azt is, hogy ő nagyon jól tudja azt, hogy ő milyen helyzetben van. Nagyon jól tudja azt, hogy igazából bármikor elköltözhet. De tisztában van azzal, hogy mivel ő már elfogadta Jézus Krisztusnak a váltságát, elfogadta azt, hogy ő a kereszten meghalt, ő érette, ezért biztos abban, hogy fölkerül. Biztos abban, hogy örök élete lesz. Ezt mondta nekünk bizonyságként, és ezt addig 5 éven keresztül is soha nem hallottuk tőle. És amikor kijöttünk óráról, akkor csak annyit mondtunk, hogy na, Isten erről az emberről szépen lenyesegette a nézeteit, és szépen csak az került ki, ami számára most éppen lényeges. És számára most ez volt a lényeges, hogy egyedül Jézus Krisztusban van üdvössége. Ez az ő reménysége. Én nem azt mondom, hogy a tanulásnak nincs értelme, hogy ne tanuljunk. Van értelme. Van értelme mondjuk számomra, a görögnek, a hébernek, ennek mind-mind van értelme. De ha őszintén megjegyzem a testvéreimnek, akkor az is igaz, hogy ezeket csak az agyunkkal értjük meg. Viszont az igazi ismeretet csak úgy tudjuk megtanulni, ha azt át is éljük. Mindazt, amit olvasunk az igében, azt átéljük valóságosan az életünkben, és az válik szervesen a részünké, a mindennapunká. A végén pedig, testvéreim, megjegyzem, ezt nem én úgymond találtam ki, nálam sokkal okosabb igehirdető mondta ezt, hogy ez a történet, Ábrahámnak a története pedig egy előremutatás. Előremutatás mégpedig Jézus Krisztusra. Azért, mert ha belegondolunk, ez a történet úgy ér véget, hogy Ábrahámnak a fiát nem kellett feláldoznia. De volt egy másik hegy, ahova fölment valaki, és ő is saját maga vitte a fát, az pedig a kereszt fája volt, aki meghalt ott a hegynek a tetején. Véres áldozat volt az a mi bűneinkért. Ez Jézus Krisztus volt. Ez a történet, ezért mondhatnánk azt is, hogy előre vetíti ezt a történetet, előre vetíti Krisztusnak az áldozatát. Azt, hogy ő a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Feláldozta egyszülött fiát. És testvéreim, erre emlékezzünk, amikor próbákba, nehézségekbe vagyunk, hogy ő adta a vígasztalót, a Szent Lelket, aki vígasztal bennünket, hogy nekünk ott van egy Krisztusunk, ott van egy szabadítónk, ott van mellettünk mindvégig, aki bátorít, vígasztal és buzdít minket. Ezt soha ne felejtsük, testvéreim. Amen. És most, testvéreim, igehirdetésre válaszolva énekeljük el a 475. énekünket. 475. énekünk így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Oh,
Imádkozzunk helyünkön maradva. Hálásak vagyunk neked, drága mennyei atyánk, ezért a történetért. Hálásak vagyunk azért, hogy te próbálsz bennünket tanítani és nevelni is így a próbákban. Te látod azt, hogy személy szerint most kik vagyunk így nehézségekben. Kérünk azért, hogy te légy jelen velünk ezekben a helyzetekben, a te szent lelkeddel. Kérünk azért, hogy te szólíts mindig a te igéddel. Kérünk azért, hogy te buzdíts, vidámíts meg bennünket a te igéden keresztül. Te látod azt, hogy erre mennyire szükségünk van. Mennyire szükségünk van arra, hogy te szólítgass bennünket. Erre vágyakozunk, ezért jövünk vasárnapról vasárnapra, de Isten tiszteletet hallgatni. Ezért járunk gyülekezeti alkalmakra, és ezért is olvassuk a Szentírást, mert szeretnénk tudni a te akaratodat. Szeretnénk tudni azt, hogy mit akarsz a mi életünkbe. Így kérünk, légy jelen velünk, akkor is, amikor innen elmegyünk. Kérünk betegeinkért, azokért, akik betegen vannak közöttünk, és kérlek ezért a tanárért is, akit most így említettem. Kérek azért, hogy ebben a nehézségében őt is te szólítgasd. Kérek azért, hogy tényleg ne veszíts el a hitét ebben a helyzetben. És kérünk mi érettünk is, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, mi se veszítsük el a beléd vetett bizodalmunkat. Amen.